Brázák Ostan Sámuel, a Nézőpontcsoport és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője, elemzők az Inforádió arénájának vendége. Az ellenzék egy részének, nagyobb részének mostani állapota ez a szétesés előtti utolsó állomás, vagy épp ellenkezőleg az újrakezdés soha nem látott remek lehetőséget?
Hát azt gondolom, hogy is. Van olyan párt, amelyiknek ez a végjátékát fogja jelenteni, ugye például az Együttnek már jelentette is, a liberálisok sem állnak túl jól, de hát azért ők sosem álltak annyira igazán átütően. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban kicsikét szokatlan módon az MSZP áll a legjobban az ellenzéki pártok környékén. Nyilván ott is vezetői válság van, hogyha úgy tetszik, nem mondta az elnökség ugye a választás napján is majd, de nem tudom, 2-3 vagy 3-4 hét múlva fognak új vezetőt választani. De ott legalább egyetértés van a főbb irányokban, és nincsen veszekedés, sőt verekedése a vonatkozó.
Tóth Bertalan szerint etikai eljárást kell indítani Molnár Gyula ellen, mert olyan szerződést írtak alá, amiről nem tudott a teljes vezetés.
Szerintem azért nem veszik olyan forrón ezt a kását. Kötelező egy ilyen eljárást elindítani akkor, amikor olyan döntés hozott a pártelnök, amikor nem ami az elnökség kompetenciába tartozik, de mégis egyedül, vagy hát a szövetséges pártvezetőivel együtt hozta meg, de hát ez nem lett végül hatályos ez a döntés, tehát nem következik bőle semmi ennek okán, aztán nem is gondolom azt, hogy itt bármiféle nagyon komoly szankcióra kellene számítani. Ráadásul nagyon könnyen is lehet értelmezni, hogy Molnár Gyula lehető legjobbat hoztak egy adott helyzetből, akkor, amikor talán böffölt az ő politikai versenytársával és partnerével szemben, és úgy húzta be egy olyan együttműködésbe, amiben egyébként máshogy nem húzhatta volna be.
Tudta, hogy nem fogja kifizetni sose. Ezt így hívjuk?
Hát ezt sem én mondtam, de maradjunk annál annyi, hogy lehet, hogy blöffelt. De nem tudom, mert én nem voltam ott, és nem értekeztem a felekkel erről. Szóval szerintem nem veszik ezt a olyan forró ezt a kását, viszont ugye nyilván azért az LMP-ből ennél sokkal durvább hangok szűrődnek ki, és itt nem csak a dulakodás hangjére gondolok, hanem arra is, hogy nagyon megosztott a párt még annak okán, hogy nagyon sok párttag, illetve szavazó is, az LMP-t okolja elsősorban a választási verességre a kétharmadért egészen konkrétan, illetve azért, hogy ennyire rosszul alakultak a dolgok, hogyha ugye Budapesten 3-4 helyen még megtörténik az összefogás a baloldal, akkor nem lett volna a Fidesznek kétharmada, és ezt cipelni kell a hátán az LMP-nek ezt a sztorit. A Jobbik esetében pedig hát egy nagyon szoros eredmény született az úgynevezett radikálisok és az úgynevezett mérsékeltek között, és hát ott a csetepaté azért nem látszik, nem hallatszik elülni, és a vesztes fél az hát tovább plankolja a dolgokat.
Brázák Ostan?
Megmondom őszintén, kicsit mosolyogtam magamban, amikor kiderült, hogy az MSZP van a legjobb állapotban, de mivel hosszan hallgathattam Andrást, végül is arra jutottam, hogy relatíve igaza van.
Relatíve.
Azért van relatíve igaza, mert az MSZP-ben ugye, mint kiderült, a lemondott és megbukott pártelnököt hazugságon kapták. A párt az éppen a felbomlás jeleit mutatja, és vezetési válságban van. Ráadásul a saját szavazóinak nem tud semmit mondani, és a mi legfrissebb közvéleménykutatásunk szerint, ha most indulna együtt a párbeszéd, de még a 10%-os küszöböt se tudná ellépni, talán azért, mert Karácsony Gergő is kiiratkozott az országos politikából, és visszament kerületi polgármesternek. Tehát finoman szólva, abszolút értékében, vagy objektíven nagyon-nagyon sok gonddal, politikai nehézséggel néz szembe az MSZP, de abban igaza van az Andrásnak, hogy a többi ellenzéki párt legalább ennyi gonddal küzd. Talán abban nincsen igaza, hogy van egyetlen egy párt, a Demokratikus Koalíció, ami a legfőbb stratégiai célját, és pedig az önálló jogon bekerülést a parlamentbe el tudta érni. Azt gondolom, hogy jobb eredményre számított Gyurcsány Ferenc pártja, mint amennyit végül megszerzett, de mégiscsak van egy saját frakciója, és ezzel egy lehetőséget kapott arra, hogy pár dolgot újra gondoljon a következő ciklusban. Ennek a jeleit, az újragondolás jeleit még nem látjuk, de akár bekövetkezhet. Én azt gondolom éppen ezért, hogy a baloldali pártok közül a Demokratikus Koalíció helyzete valamivel jobb, mint a Szocialista Párté. De az igaz, hogy az LMP, ahol egy nagyon komoly a párt identitásával ellentétes fizikai összeütközése is sor került, ahol láthatóan Hatházi Ákos és az LMP vezetése nincsen jóba egymással, és ahol a Szél Bernadettet is csak alig 60%-kal választották újra. Vagy a Jobbik, ami most eddig politikai elfogult véleménynek tűnt, most tudományos helyzetleírásnak az, hogy egy szétszakadás küszöbén álló pártról van szó. Tehát ez a két párt rosszabb állapotban van, ha úgy nézzük jelenleg, mint a szocialista párt. És még egy utolsó gondolat, az összes ellenzéki párt valójában még messzebbről nézve ugyanakkora válságban van, mert se mondani valója, se vezetője, vagy megfelelő vezető rétege, se jövőképe nincs, hogy mit akar tenni arra a nagy-nagy stratégiai dilemmára, hogy a parlamenti ellenzékként akar-e politizálni, vagy a parlamenten kívüli magas társadalmi támogatottságú ellenzékiként képzeli el a jövőjét, senki nem adott megfelelő választ.
De Pulai András, mint hogy nem osztaná Brázd Ágoston DK-ról vallott pozitív véleményét.
Egyáltalán nem.
Bocsánat, a pozitív vélemény,
a relatív pozitív vélemény.
Egyáltalán nem. Szerintem a DK-nak a győzelme egy vereséggel felelő győzelem volt. Kicsit talán, hogy egy stratégiai célját elérte úgy is, mint hogy van önálló frakciója a parlamentben. Na és akkor most mi van, tenné fel a kérdést Gyurcsány Ferenc, és szerintem fel is teszi, mert hogy nem nagyon tud mit kezdeni a DK ezzel a parlamenti frakcióval, ma sem, és szerintem holnap sem fog tudni mit kezdeni, azt lesz számít, hogy persze a naprend előtt felszólalt a parlamentben, ami lehet, hogy inkább, hogy mondjam, a Fidesz segíti sem, mint a DK-t, de a komolyra fordítva a szót, a DK-nak a legitimációját az elmúlt 7-8 évben, mióta van, nincs 7-8 éve, 6-7 éve, az adta, az ígéret adta, hogy azt mondják, hogy új szavazókat fognak tudni behozni az ellenzéki rendszerbe, úgy tetszik, növelik az ellenzéki tortát. És ez volt a lételeme, a létalapja, nyilván Gyurcsány Ferenc személyén túl, ami egy korlátos legitimáció volt, de mégis egy volt miniszterelnökről beszélünk, akinek van egy, most már tudjuk, hogy 300 000-es rajongótábora. És ezt az ígéretet nem teljesítette a DK, tehát nem hozott be új szavazókat az ellenzéki ökoszisztémába, nem növelte a tortát. Gyurcsány Ferenc pontosan annyira elutasított, mint 8 éve, vagy mint 4 éve, tehát ezt a problémát sem sikerült megoldania. Innétől kezdve a DK-nak valójában, annak ellenére, hogy bejutott a náró frakcióval a parlamentbe, lényegében a léte kérdőjeleződött meg. És azt gondolom, hogy a DK körüli hangos csöndnek az az egyik oka, hogy ezt mérlegelik a DK-nak a vezetői, hogy most aztán mi történjen, és hogy érdemes-e ezt így tovább folytatni, vagy a következő nagy dobás a Gyurcsány Ferencnek a baloldal szétszakítása után a baloldal újraegyesítése lehet, úgy, hogy egyébként ő ennek okán visszavonul, vagy kivonul a politizálásnak a frontvonalában, mert ezt szerintem most már számára is nyilvánvaló, hogy ez sehogy a másolyan nem történhet meg. Persze, nem vagyok naív, és tudom, hogy lényegében az ellenzék meghatározó szereplőin kívül senkinek sem érdeke. Így például a Fidesznek sem. És mindenki meg fog tenni mindent azért, hogy gondolom, hogy az MSZP-n és a DK egy részén kívül, hogy a DK azt továbbra is létezzen, hiszen ez összességében a központi, a NER-nek és ennek a viszonyrendszernek a fenntartásának az egyik zálog, az egyik alapeleme.
Kell, hogy legyen benne valaki, aki Gyurcsány Ferenc, így mert van. Rá lehet építeni, ő egy biztos pont.
Ő egy biztos pont, így
hozzá
van.
Képest lehet jól szervezni így az egészet.
Igen.
Brázd Ágoston?
Igen, ezzel a véleménnyel sokat lehetett találkozni, hogy kizárólag a Fidesz dolgozik azon, hogy Gyurcsány Ferenc a politikai rendszer része legyen. Én értem, hogy a Gyurcsány Ferenc tartós, magas elutasítottsága és ezáltal a ellenzék egyesítő képessége az tűnhet úgy, hogy a Fidesznek az érdeke, de azért azt feltételezni, hogy a Fidesz tenne meg mindent azért, hogy Gyurcsány Ferenc aktív közéleti szereplő legyen, az egyértelmű túlzás. Én azt gondolom, hogy abban az Andrásnak mégiscsak igaza van, hogy a demokratikus koalíció egy olyan döntést fog meghozni, hiszen Gyurcsány Ferenc ezt egyébként már hosszú hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy kísérletet fog tenni a baloldal egyesítésére. Demokrata párt néven ezt is tudjuk tőle, hogy így képzeli, így álmodta meg a baloldal egyesítését, és tudja azt is nagyon jól, hogy ennek az az ára, hogy ezt a közös baloldali pártot nem ő fogja vezetni. A általad említett hangos csöndet pedig én úgy magyarázom meg, hogy meg akarja várni, amíg az MSZP-ben ez az akut vezetősi válság lezajlik. A mostani tudásunk szerint elég valószínűtlen, hogy a MSZP kongresszus után a béke és az egyetértés fog eluralkodni a szocialista párton. Azaz azután a kongresszus után várható, hogy a demokratikus koalíció elnöke ismerteti azt a koncepcióját, hogy a baloldal közös jövőjét hogyan képzeli el. Akkor fog tenni egy ajánlatot, bizonyára a kongresszusi döntés függvényében.
De van még valaki a DK-ban Gyurcsány Ferencen kívül, akinek a kedvéért a DK-ra szavazók ott maradnának?
Hát amiről beszélünk, az pont az, hogy nem a DK-ra kell szavazni majd a baloldali elkötelezett választópolgárként 2022-ben, hanem egy új egyesült baloldal jönne létre, aminek csak az egyik szereplője, akár formálisan, akár informálisan Gyurcsány Ferenc.
De szavazók itt szokták követni a politikusok döntését, hogyha az, akit ők imádnak, kiszáll, háttérbe vonul, akkor oda mennek, ahova aki éppen kiszállt, mondta?
Azt én sem gondolom, hogy minden választópolgár minden választásira a pártprogramok elolvasásával készül, de azért az, hogy Gyurcsány Ferencnek mi lesz a viszonya a következő választásokon induló pártok egyikéhez, ezt egy Gyurcsány Ferenc rajongó bizonyára követni fogja. És azzal még senki nem adott a Gyurcsány Ferencet, hogy hallgatag lenne, és nem mondta volna el elégszer, hogy ő mit gondol a világ nagy kérdéseiről, vagy a magyar politikai versenyállásáról. Tehát el fogja mondani a saját hívei számára érthető, világos módon, hogyha ő formálisan nem is része mondjuk egy pártnak, vagy nem a vezetője, akkor ő ezt a pártot szereti el, vagy sem.
Gyuri, nem is lesz DK? Nem is lesznek DK tisztségviselők? Nem is lesznek DK párttagok? Ezt hogy kell elképzelni?
Az, amiről ő korábban beszélt, az volt, igen, hogy egy új egyesült demokrata párt jön létre, mert a párt az mindig csak eszköz és nem cél.
Azt én nem tudom, hogy Gyurcsány Ferenc hogy képzeli el az ő politikai jövőjét és a baloldal politikai jövőjét, de azt mindenképpen túlzásnak tartom azt a egyébként rendszeresen visszavisszatérő narratívát, hogy Gyurcsány Ferenc dönti el azt, hogy mi történjen a baloldalon, és hogy ő mondja meg, hogy most akkor egyesüljön el, meg ne egyesüljön. Nyilván ennek van benne szerepe, De azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ilyen bulvár elemzői toposz, hogy Gyurcsány Ferenc aztán majd igazán eldönti, hogy mi lesz a baloldalon. Ez nincs így, persze nagy hatásra van rá, és a létével nagyon sok mindent blokkol, már hogy a politikai jelenlétével nagyon sok mindent blokkol. De azért a passzát szelet már nagyon régóta nem ő fújja, és míg blokkolni sok mindent tud, azt mutatják egyébként a kutatási eredmények is, meg a választás eredménye is, hogy építeni viszont nagyon keveset. És szerintem, hogyha valamire rájött az ellenzéki politikai közösség, nyilván jó része már előtte is tudta a választás előtt, de most nyilvánvalóan látszám mindenki számára, hogy a rombolással nem igazán fog tudni senki sem előre menni, és olyan szereplőkre van szükség a baloldalon, akik építeni tudnak, akik integrálni tudnak, akik egy nagy néppártot tudnak felépíteni, hiszen ez vezet a politikai győzelemhez, a megosztottság és a széttagoltság az egy újabb kétharmadot fog tudni előidézni, független attól, hogy a választóknak a többsége alatt esetben változásra akar, mint ahogy egyébként ugye most is a választások előtt azt akar.
De az MSZP-ben kell föltűnnie a nagy integrátornak?
Nem feltétlenül, de azt gondolom, hogy nyilván a súlya, a mérete és a beágyazottsága, a brand ereje, nagysága, ismertsége okán az MSZP-ből a sztoriból kihagyhatatlan, és az most technikai kérdés, hogy MSZP-nek fogjuk-e hívni ezt a szervezetet, vagy demokrata pártnak, vagy bármilyen más dolognak. Nyilván szólnak mind a kettő mellett érvek, és ez egy jó részt egy marketing feladat, nem akarom persze leegyszerűsíteni, ez politikai feladat, de hogy egy nagyon erős marketing aspektussal. És hogyha egy ilyen személy feltűnik aki ezt a munkát el tudja végezni, mind politikailag, mind szervezésileg, mint erőforrás előteremtésileg, mint háttérbázis felépítésileg, és tudnám sorolni azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni, akkor nyilván van esélye az ellenzéknek arra, hogy kijön abból a gödörből, amiben most van, és amiben került az elmúlt időszakban, mert nyilván tévedés lenne azt gondolni, hogy jó állapotban van az ellenzék, mert láthatóan nagyon rosszban van, viszont szerintem annyira nincsen rosszban, mint amit a választási eredmények indokolnak, de hogyha létre tud jönni egy olyan integratív közeg, ahol ezek a szereplők nem széthúznak, hanem összetartanak, létre tudnak jönni olyan politikai narratívák, termékek, gondolatok, invenciók, amelyek ezt erősítik, akkor nagyon sok keresnivalója lehet a ellenzéknek az elkövetkezendő időszakban. Nyilván például egyébként részese lehet a korábban már felvetett baloldali ellenzéki közös lista az európai parlamenti választásokkor, és közös vagy koordinált indulása az önkormányzati választásokkor, legalábbis egyes polgármesteri vagy önkormányzati helyekért, és itt sokkal színesebb koordináció képzelhető el szerintem, mint mondjuk az európai parlamenti választásokkor. És ennek részese lehet az MSZP párbeszéd frakciószövetségnek a kiterjesztése egyfajta szélesebb párszövetségé, úgyhogy például ugye Karácsony Gergely, aki egyébként szerintem nem vonult vissza az országos politizálástól, attól azért, mert a polgármesteri tisztséget fogadta inkább az összegyűlési tisztség helyett. Egy emlékezünk csak például Rogán Antal esetére, aki 5. kerület polgármestereként is nagyon erős országos politikai tényező volt.
De akkor képviselő volt.
Ez kicsit nagyon így van, de a 5. kerületi polgármesteri mi voltjából fakadt nagyon sok olyan politikai eszköz, amit ő használt, persze adottak ezek a tisztségek szét vannak választva. Szóval én azt gondolom, hogy az ellenzéknek ebből a gödörből abszolút van kiút. Az a kérdés, hogy megtalálja azokat a vezetőket most, aki ki tudja vezetni.
De az MSZP következő elnök választásán kell keresnünk azokat a vezetőket, vagy majd valamikor később fognak valahonnan beesni?
Vagy nem gondolom azt, hogy most feltétlenül ennek a sztorinak el kell dőlnie teljes egészében, de el kell indulnia ennek a folyamatnak. És ez nem tud egy gyors folyamat lenni. Tehát ilyesmi típusú tektonikai változások, nem véletlenül hívjuk őket tektonikaiaknak, hiszen mérehatóak, mindent átfogóak, de nagyon lassúak. És én azt gondolom, hogy ennek kell hagyni kifutást ahhoz, hogy érdemben működjön, és érdemben működhessen, és érdemi ereje hatása legyen. Hogyha olyan vezetők kerülnek például az MSZP élére, akik konszenzusra törekvőek és integratív erővel bírnak, akkor ezt el tudják kezdeni, és simán lehet, hogy mondjuk a 2 évvel későbbi tisztításkor ezt a folyamatot egy másik vezető fejezi be, mert sokkal jobban el tudom képzelni, hogy mondjuk most inkább egy szervező képességgel megáldott vezetőre van szükség, 2 év múlva meg egy karizmatikusabb vezetőre van szükség, akkor, amikor ugye a választásokra való felkészülés.
Karizmatikus, az is egy tektonikai folyamat, az föl kell építeni, ha csak nincs már készen valami karizmatikus vezető az MSZP-ben is, nem?
Így van, persze. Én azt gondolom, hogy azért az MSZP-ben vannak karizmatikus vezetők, nyilvánvalóan.
De sok közöttük a bukott pártelnök. Tehát akiket eddig jól megismertünk, karizmatikusok voltak általában, csak voltak bukott választások.
Igen, de én nem gondolom azt, hogy az ilyesmi típusú folyamatok azok végletesek lennének a politikában. Orbán Viktor is volt bukott pártelnök, csak hogy egy közelről vett példát mondjak. Tehát ezek, Gyurcsány Ferenc is volt bukott pártelnök, egyiknek sikerült belőle kijönni, másoknak nem sikerült belőle kijönni. És azt gondolom, hogy az egyéni és a közösségi politikai erőn és politizáló képességen múlik az, hogy például ebből a bukott státuszból bárki ki tud eljönni. Egyáltalán nem is vagyok benne biztos, hogy mondjuk most minden induló vezetőn rajta van ez a stigma, mert mondjuk Tóth Bertalan vagy Kunhalmi Ágnes ugyan vezetői voltak ennek a pártnak, de nem voltak olyas első számú vezetői, hogy egyértelműen ezzel lehessen őket vádolni, hogy ők vezették az ellenzéket erre a vakfárányra, ahol most van.
Az András által elmondottak után már csak az a kérdés, hogy miért van baj az MSZP-ben, mert ezek szerint több karizmatikus vezető van, minden a legnagyobb rendben van.
Talán túl sok karizmatikus vezető.
Igen, szerintem azért legyünk őszintébbek a valósággal szembe, tehát a szocialista párt nagyon súlyos válságban van, én abban sem vagyok biztos, hogy ezt a kongresszus túl fogja élni egységben ez a szocialista párt. Már eddig is sokat lehetett hallani a különféle megyei lobbikról, de Botka László lényegében kiiratkozik jelenleg a Magyar Szocialista Pártból, másfél éve még a miniszterelnök jelöltje volt ennek a pártnak. A volt pártelnökkel szemben etikai eljárásról volt szó, és ha az egyik vagy másik körnek nem szimpatikus döntés fog születni, akkor bizony egyáltalán nem biztos, hogy a párt hűség az ennyire erős lesz. Nem akarok horror szenáriót felfesteni itt a teljes szétesésről, de
azért az általán... 20 éve vizionálja mindenki.
Hát és már szét is esett.
Egyszer.
Nem egyszer. Szerintem nagyon rossz állapotban van ez a párt, és én ettől a kongresszustól nem várom azt, hogy fordulatot hozzá, de ha jól értettem, akkor azért András is elmondta azt a félmondatot, amire majd utólag rá lehet fogni, hogy ő sem mondott semmit, tehát ő sem mondta azt, hogy ez lesz a fordulat kongresszusa, és éppen ezért mondom, vagy ismétlem azt, hogy Gyurcsány Ferenc részéről az az észszerű, hogy megvárja ezt a kongresszust, megvárja az itteni történéseket, és utána akkor lepődnék meg, ha még júniusban nem hallgathatnánk meg Gyurcsány Ferenc vízióját a baloldal kívánatos jövőjével kapcsolatban.
A Jobbik e ciklusban tervezett politikáját az befolyásolja, hogy a pártot az választásig erősen támogató Simicska Lajos hogy látja a következő 4 évet?
Hát szerintem ez már eldőlt, tehát Simicska Lajos elég intenzíven kiszállt a Jobbikból, és nagyon komoly fordulatnak kell történni ahhoz, hogy visszaszálljon, amit én nem igazán látok jönni. Sokkal inkább befolyásolja szerintem a Jobbik jövőjét, ezen túl az, hogy a Jobbikban lévő belharcok azok miként fokozódnak és vagy miként csendesednek el. Egyőre fokozódás mentén vagyok, és ugye, hogy mondjuk a DK létében is a Fidesz érdekelt, és sokat tesz azért, hogy ez itt legyen. A Jobbik belső válságában is nagyon erősen érdekelt a Fidesz, és sokat tesz azért, hogy ez megmaradjon, hiszen a két Jobbik a Fidesz számára mindig jobb, mint az egy Jobbik. Még hogyha formálisan
egy pár. Válságában mindenki érdekelt.
Így van. Igen. Például vegyük csak észre azt, hogy a közmédiában és általában a Fideszhez köthető nyilvánosságban milyen lehetőségeket kap Torockai, és miért kapott mondjuk az elmúlt 120 évben, nyilván költői túloztam ezzel a 120-szal. Hát láthatjuk, hogy óriási előrelépést tudott elérni a közmédiával. Tehát, hogy de nyilván ez csak egy lecsapódása ennek a folyamatnak. Érdekelt a lényeg, hogy érdekelt a Fidesz ebben a válságban, és bár ez egy önjáró folyamat, de azért boldogan önti az olajat a tűzre.
Sok ismert közhelyet hallhattam, a Fidesz Gyurcsány Ferenctől a Jobbikig mindenkit irányít, tudom. Valójában a Fidesznek a legjobb az volt, ami a 2018-as választásokon történt a Jobbikkal, ahol ugye Vona Gábor az identitását feladta ennek a pártnak, és a baloldali választópolgárok számára kínált újabb alternatívát a már meglévő sok mellett. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy a Fidesznek az az érdeke, hogy a Jobbik szétszakadjon. A 2018-as kétharmadában a Fidesznek, sok egyéb mellett a Jobbiknak az identitás válsága és a híres neves néppárti stratégiája is legalább annyira benne van. Ha egy bal-liberális pártá válik a Jobbik, az sokkal jobb a Fidesz számára, ha így nézzük, mert akkor
Az sem rossz.
Szóval szerintem leegyszerűsítjük a helyzetet, ha azt gondoljuk, hogy itt minden pártválság mögött a Fidesz van. Egész egyszerűen arról van szó, hogy történelmi vereséget szenvedett az ellenzék. Azért az a teljesítmény, hogyha az ellenzék oldaláról nézzük, hogy harmadik alkalommal is kétharmadot szerzett a versenytársuk. Ráadásul harmadik alkalommal minden szereplő meglepetésére egy nagyon egyértelmű kétharmadot szerzett a versenytársuk, az automatikusan kiváltja a válságjelenségeket. És ennek az értelmezését, a felelősségkeresést, a úristen, mit fogunk most csinálni ezzel a helyzettel típusú dilemmákat. Tehát itt szerintem a világ legtermészetesebb dolgáról van szó, egy súlyos történelmi vereség közvetlen következményeiről.
A félértések elkülönbségét ezt magam sem vitatom, és magam is teljesen egyértelműen azt mondtam, hogy mindegyik párt az ellenzéki oldalon nagy válságban van. Veled ellentétben szerintem még a DK is nagy válságban van, vagy azt gondolom, hogy a DK is nagy válságban van. És igen, persze ennek az a kiváltó oka, hogy nagyon komoly vereséget szenvedett a baloldal, viszont én azt gondolom, hogy van egy jó angol mondás, amit magyarul fogok idézni, hogy mindenki is egy lehetőség. Uh-huh. És én ennek a lehetőség oldalát mondtam ennek a történetnek. alapértelmezetnek vagy adottnak tekintve azt, hogy van egy nagyon komoly krízis mindegyik oldalon, és azt boncolgatva, vagy azon gondolkodva, hogy hogyan lehet ebből a krízisből kijönnie az ellenzéki oldalon.
Még utolsó kérdés, az általános választások budapesti listás számai az kinek lehetőség? A Fidesznek, vagy az ellenzék valamelyik pártjának inkább, mert mind a két oldalról hangzottak el ilyen vágyak?
Hát szerintem nem lehet csak a budapesti listás eredményeket nézni, mert azért önkormányzati választásokkor sokkal személyközpontúbb a politika, és vannak olyan beágyazott személyek, mondjuk, mint nem tudom, Wintermantel Zsoltra például gondolni, akinek a körzetében simán lehet, hogy egyébként listán az ellenzék jobb eredményt tud elérni, de az ő személy az van annyira erős, hogy mondjuk sokkal nehezebben nem legyen leváltható. Szóval én elsősorban nem ezt nézném az önkormányzati választásokkor. Szerintem sokkal nagyobb kérdés az az, hogy milyen önkormányzati választások lesznek. Erről még a Fidesz nem nyilatkozott, csak azt mondta.
Azt mondták, hogy nem nyúlnak hozzá.
Azt mondta, hogy nem nyúlnak hozzá, hát nagyon sok mindenre mondták, hogy nem nyúlnak hozzá, aztán a fejtetére állították, tehát én némi szkepszis van bennem ezzel kapcsolatban. Szerintem erre a kérdés akkor lehet érdemben tartani meg válaszolni, hogyha látjuk, hogy mi ez összességében, szerintem ez személyek és nem pártoknak a harca lesz.
Ez természetesen igaz, hiszen egy relatív többségű személyválasztás a polgármester és a főpolgármester választás. Azt látjuk, hogy Tarlós Istvánnak legalább 10% pontos előnye van még a Fidesz táborhoz képest is. A Fidesz kapott ugye listán 38%-ot, Tarlós István 10 vagy akár 12% pontja pedig egy nagyon erős pozíciót biztosít számára.
De most még nem döntött el.
Nem
még
döntött el, 2018 koranyarának a helyzete, de legalábbis befolyásolja a főpolgármesteri posztért folyó harcot. Én azt gondolom, hogy azok az értelmezései az április 8-ai eredménynek, hogy a Fidesz Budapestet elveszítette volna, semmiképpen sem állják meg a helyét, miközben az egyéni választókerületek kétharmadában nem a Fidesz jelöltje győzött, az önkormányzati választáson ennek pont az ellentéte, ezzel pont ellentétes eredmény is születhet.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Rázzák Oston Sámból, a Nézőpont csoport vezetője és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője, elemzők voltak az Inforádió arénájának vendégei. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.